Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A demokratikus intézmények működésének helyreállítása néhány olyan döntést is igényelt, amelyet rendes nyugati országokban egy ilyen száznapot értékelő összefoglalóban nem szoktak megemlíteni. De nekünk egy olyan helyzettel kellett szembesülnünk, hogy a kormányváltás időpontjában nem volt elnöke és elnök helyettese például az állami számvevőszéknek. Az állami számvevőszéknek az a dolga, hogy a közpénzek felhasználását, a parlament közpénzekre vonatkozó döntéseit és azok végrehajtását ellenőrizze. Ahol az állami számvevőszék nem működik, ott a közpénzek fölött nincs állandó felügyelet. És mi egy olyan országban éltünk, mi mindannyian együtt, ahol több mint egy éve nem volt az állami számvevőszéknek elnöke, és nem volt alelnöke sem. De hasonlóképpen hiányzott két alkotmánybíró az alkotmánybíróság törvényben előírt létszámából, és a modern hatalmi ágnak is mondott, ezt a vitát most nem nyitom meg, de modern hatalmi ágnak is mondott média, közmédia felügyeletet ellátó szervezetnek is hosszú hónapok óta már nem volt vezetése, vagyis ott semmifajta kontrollt, folyamatos ellenőrzést nem gyakorolt senki. Nos, ezeket a helyeket be kellett töltenünk, ezeket az intézményeket működésbe kellett hozni. Ez az a pont, ahol a legtöbb támadást kapott egyébként a kormány, mondván, hogy a személycserék valójában önös hatalmi érdekeket szolgálnak. Személycseréket kicsit tágabban értelmezve, hiszen nem csak itt történtek változások, hanem máshol is. Azt kell, hogy mondjam önöknek, hogy a személycserék indokoltak. Ha az ország jól működött volna, nem kellett volna ennyi személycserét végrehajtani. Ha az intézményeink jól működnének, akkor nem kellett volna személycserét végrehajtani. De hogyan várhatok én el bármely intézmény élén álló embertől jobb munkát, hogyha az elmúlt években szétment a keze alatt az, amit rábíztak. Legyen szó közlekedési vállalatról, alkotmánybíróság vagy éppen számvevőszékről. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ha egy adott intézménytől jobb munkát várunk, mert elégedetlenek voltunk az eddigi teljesítményével, akkor teljesen logikus az a gondolat, hogy új vezetőket kell oda tennünk, hiszen a régiektől nem várhatunk jobb teljesítményt. Nem lehet minden teljesítménybeli mulasztást az előző legmagasabb szintű politikai vezetésre hárítani. Van személyes felelősség is a világon, egy ilyen állapotban lévő ország esetében tehát a személycserék indokoltak és az ország érdekét szolgálják. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, még egy dolgot szeretnék az önök figyelmébe ajánlani. Kártérítést fizettünk az előző korszakban történt állami jogsértések áldozatainak is. Itt elsősorban a 2006 őszi karhatalmi támadásokra kell gondolnunk, hiszen 2006. október 23-án igazi karhatalmi támadásokat idéző brutális, erőszakos, elfogadhatatlan, minden elemi, emberi és alkotmányos normával ellentétes államhatalmi akciók történtek, békés, tisztességes, az 56-os forradalom 50. évfordulóját megünnepelni, annak arra megemlékezni kívánó törvénytisztelő polgárok ellen. Nos, azt gondolom, hogy az ilyen törvénytisztelő polgároknak meg kell adni, ami jár. És hogyha az ilyen karhatalmi akciók súlyos fizikai, egészségügyi károsodásokat okoztak, akkor a legkevesebb, hogy mi nem fogunk pereskedni ezekkel az emberekkel, hanem egyességet kötünk velük, korrekt, józan és mértéktartó egyességet, és kifizetjük azt, amivel az állam egyébként tartozik, hiszen függetlenül a kormányok összetételétől itt az állam felelőssége áll meg. Az egy másik dolog, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy természetesen ezeknek a karhatalmi akcióknak a felelőseit, azokat meg kell neveznünk, alaposan föl kell derítenünk az eseményeket, és aztán felelősségre is kell őket vonni. Nekem személyes meggyőződésem, hogy addig, amíg ezt a brutális, az egész rendszerváltással szemben álló szemlélettől vezettetett akciót nem derítjük föl, és a felelősséget az arra hivatott állami szervek nem porciózzák ki, addig Magyarországon a demokráciáról való beszéd az csak smafú. Ezért erkölcsi kötelessége a mostani kormányzatnak és a kétharmados parlamenti többségnek, hogy rendbe tegye ezt az ügyet, megnyugtató módon tegye rendbe. Nos, tisztelt Hölgyeim és Uraim, nemzeti ügy a kormányprogram szerint az is, hogy az országban rend és közbiztonság legyen. Itt szeretném önöknek elmondani, hogy egy nagyon fontos nemzeti konzultációt tartottunk ebben a kérdésben, éppen Ózdon, ahol összegyűjtöttük azokat a állampolgári javaslatokat, amelyeket a rend és közbiztonság érdekében ők megfogalmaztak. Ezeknek egy része használható volt. A másik része is indokolt volt, de nehezen lehetett volna összeegyeztetni a jogállamiság követelményeivel. Ezért csak azokat a javaslatokat tudtuk átvenni, és tudtuk jogilag megfelelő formába önteni, amelyek indítatásukat illetően is megférnek az alkotmány keretein belül. Most ennek jegyében megszüntettük azt a gyakorlatot, aminek eredményeképpen a magyar választók úgy érezték, hogy a kormány az a bűnözők oldalán áll. És ahelyett, hogy védeni az áldozatokat, meg érvényt szerezne a jogszabályoknak, meg elégtételt adna azoknak, akiket az illet, állandóan mentegeti az elkövetőket. Hol származási körülményekkel, hol nehéz élethelyzet, valamilyen mentséget mindig talál a bűnözők számára, és soha nem talál egy komoly érvet az áldozatok mellett, amiért az ő érdekeiket igazából kötelessége volna megvédeni. Egy olyan gyakorlat, amely elfogadhatatlan. Önök is tudják, hogy mi becsületes polgári értékeket valló emberek vagyunk, ezért a kirekesztés, annak bármilyen formája nem fogadható el a számunkra. De a józan ésszel az is ellentétes, hogyha teret engedünk a politikában a valóság tagadó beszédnek. Tehát a valóságot leíró beszédnek azért helyet kell nyitni, mert ha nem beszélünk a valóságról, akkor egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy azok kezdenek el a valóságról beszélni, akik közel sem olyan decens úri emberek, mint amilyenek mi szeretnénk lenni. És akkor másfajta politikai mozgalmak kapnak a közrend és a közbiztonság hiánya okán társadalmi támogatást, akik olyan megoldásokat javasolnak, amely túlnyúlnak, amelyek túlmennek azokon a határokon, amelyeket egy 21. századi Magyarország, egy 1000 éves államisággal rendelkező közösség egyébként elfogadhat. Ezért becsületbeli ügy, hogy beszéljünk a valóságról, hogy a valóság tagadó beszédet ne fogadjuk el, és egyértelműen a törvény és a törvénytisztelő emberek oldalára és a bűnözőkkel álljunk, és a bűnözőkkel szemben foglaljunk állást. Ennek jegyében hoztunk döntéseket. Bevezettük a háromcsapás törvényt, amely szigorítja az erőszakos bűncselekményt elkövetőkkel szembeni büntetéseket. Szigorúbban lehet és kell büntetni most már a pedagógusok és a rendőrök ellen elkövetett bűncselekményeket. A tulajdon elleni szabálysértést már 20 000 forint alatt is lehet elzárással büntetni. Szigorítottuk a magánlaksértés jogintézményét. Külön a nehéz költségvetési helyzet ellenére külön forrást adtunk a közbiztonság megteremtése érdekében a rendőrségnek. Az igazságszolgáltatás eljárásának gyorsítása érdekében pedig egy kritikus, nagyon izgalmas vita után, de egy kritikus, valóban sok megfontolást igénylő döntést hozott a magyar parlament, amelyben kimondta, hogy bizonyos ügyekben, ezek elsősorban szabálysértési ügyek, a bírósági titkárok is eljárhatnak és döntést hozhatnak, és ezzel sikerül gyorsítanunk az eljárásokat, rövidíteni az ítélkezési időt. Létrehoztuk Magyarországon először a terrorelhárító központot, amely egy modern, korszerű országban ma már alapkövetelmény, és ezzel bekapcsolódtunk az Európai Unión belüli terrorellenes elhárítás és küzdelem nemzetközi rendszerébe. Magyar egészségügy megmentése. Ez is nemzeti ügy, tisztelt hölgyeim és uraim. Országos mentőszolgálat irányítási és segélyhívási rendszerének megújulására adtunk több mint 3,5 milliárd forintot. Itthon akarjuk tartani az orvosokat. És ez nagy, sokkal nehezebb munka, mint azt talán önök gondolják. Hiszen a magyar orvosokat itthon nem becsülik meg, korábban csak anyagilag nem becsülték meg, lassan már erkölcsileg is egyre kevésbé, viszont csábító lehetőségek és ajánlatok születnek, nyílnak ki előttük, nálunk gazdagabb országokban végzett munka esetén, és ezt egész egyszerűen itt hagynak bennünket, különösen a fiatal orvosok mennek el, és ha a fiatal orvosok elmennek, és az első gyermekük kint születik, akkor már nagyon nehéz lesz később, bármilyen sikeres is legyen a magyar egészségpolitika, visszatelepíteni, visszahívni őket Magyarországra. Ezért olyan döntéseket hoztunk, amelynek eredményeképpen mintegy 250-nel több frissen végzett fiatal szakorvos jelölt állhat idén munkába Magyarországon, mint a választások előtt egyébként ez lehetséges lett volna. A kis patikák életképességének megmentése érdekében patika alapítási stoppot rendeltünk el, és egy teljesen új szabályozást akarunk létrehozni. Megszüntettünk néhány buta szabályt, mint az elektronikus gyógyszerjelentés előírását, amely kifejezetten hátráltatta az orvosok betegek érdekében végzett munkáját, és lassacskán szakképzett könyvelőkké és adminisztrátorokká tette őket, dacára annak, hogy ilyen képzettséggel nem rendelkeznek, viszont más képzettség, amire szükség volna, igenis. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, ezt a politikát folytatni fogjuk, tehát én tudatában vagyok annak, hogy az ország mai gazdasági helyzetében a rendelkezésre álló pénzügyi források rendkívüli mértékben korlátozottak, de az agyi kapacitások nem korlátozottak. Tehát azoknak a buta szabályoknak a kiiktatása érdekében sokat lehet tenni, amelyek ma drágá, feleslegesen drágábbá és bonyolultabbá teszik az egészségügyet, és e tekintetben jó reményekkel viseltetem az önök felől érkező javaslatokkal szembe is. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, ezek voltak a legfontosabb döntések, amelyeket az elmúlt 100 napban meghoztunk. Azt kell mondanom, olyan 100 nap volt ez, amely megváltoztatta Magyarországot. Bevallom önöknek, hogy néha én is nyomasztónak éreztem az előttünk álló feladatok súlyát. Az önökkel folytatott beszélgetésekben én sok együttérzést kaptam önöktől, amely együttérzés leginkább arra vonatkozott, hogy az is bolond, aki ilyen munkát vállal. Az az igazság, hogy ez kétségkívül igaz, de ennek a munkának, ennek azért megvan a maga szépsége, tehát egyáltalán nem áll a helyzet olyan gyászosan, mint azt talán önök közül néhányan gondolják. De annyit azért el kell ismernem minden bátorság mellett is, hogy néha én is nyomasztónak éreztem, és időnként még most is annak érzem, azt a hatalmas feladat tömeget, amelyel nem csak az elmúlt 100 napban kellett megbirkózni, hanem amelyel meg kell majd birkóznunk a következő több mint 3 évben. Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy volt egy hatalmas segítségem, amelyre támaszkodhattam, ez pedig az az óriási támogatottság, amit az áprilisi választásokon kaptunk az emberektől. Mikor, ha most nem? Szoktuk egymást biztatni a kormányüléseken is kurucosan. Nehéz, de hát soha senki még Magyarországon kétharmados felhatalmazást nem kapott. És ha mi kaptuk meg, mi úgy gondoljuk, annak nyilván megvan az oka. Mi azt tanultuk, hogy a Jóisten csak azzal és csak annyira próbálja meg az embert, aminek elhordozására azért van esélye. Ez azt jelenti, hogy ez a feladat, ami előttünk van, ez elhordozható. És a választások eredménye azt is üzeni a számunkra, hogy úgy tűnik, hogy talán éppen mi leszünk képesek elhordozni. Ezért kötelességünk, hogy ezt a munkát elvégezzük. Tisztelt hölgyeim és uraim, azért egy bátorító dolog, hogy a magyar emberek úgy látom nem csupán azt értették meg, hogy egységben lehetnek igazán erősek, de azt gondolom, hogy az elmúlt 100 nap azt is bizonyította, hogy elegendő bölcsességgel rendelkeznek ahhoz is, hogy belássák, hogy mindenek előtt az alapokat kell leraknunk, hogy aztán fölépíthessük mindazt, amit elterveztünk. Egyenesen és őszintén meg kell mondani, hogy 100 nap nem elegendő idő ahhoz, hogy a teljes sikertelenségből a teljes sikerbe, és a teljes elégedetlenségből a teljes elégedettségbe fordulhassunk. Ahhoz sem elegendő, hogy minden adósságunkat visszafizessük. Ezért 100 nap alatt nem változik meg varázsütésre mindannyiunk élete vagy családjaink sorsa. Az emberek annyit azonban úgy érzem, hogy megértettek, hogy ez a 100 nap arra elegendő volt, és magam is ezt állítom kellő szerénységgel, de büszkén, hogy megteremtsük azt az alapot, amelyre ugyan kemény munkával, de fölépíthetjük azt a Magyarországot, amelynek érdekében az áprilisi választásokon kétharmados támogatást kaptunk a választópolgároktól. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, a jövő formálásában továbbra is számítok a választópolgárokra. Szeretnék szakítani azzal a gyakorlattal, hogy a kormány tagjai csak 4 évente a választások időszakában találkoznak újra és újra a választópolgárokkal. Ezért azt a nemzeti konzultációt, amelyet korábban már megindítottunk, a választási kampányban végig használtuk, azt újra fogjuk indítani. Nem merült ki azzal a két témával, a közrend, közbiztonság és a gazdaság talprajtásának ügyével, amit konzultáció keretében már nyíltan az ország teljes nyilvánosság előtt vitattunk meg valamikor a nyár elején. Folytatni fogjuk a konzultációkat az egészségügy talpraállításáról, a szociális biztonság kérdéséről, a demokratikus jogállam kérdéséről, összekötve az alkotmánnyal, és így tovább. Élő, valódi, 4 éven át kitartó együttműködést szeretnénk az emberekkel. Ugyan Magyarországon a technokrata gők szokta jellemezni a politikusokat, aminek az a lényeg, hogy ők jobban átlátják az összefüggéseket, tehát ők mindent jobban tudnak, de azért én a köznapi bölcsesség erejében igenis hiszek, és a választókkal való rendszeres találkozás és a nemzeti konzultáció igenis nem csak lelki, hanem valódi, tárgyi, tudásbéli segítséget is jelenthet a mindenkori magyar kormánynak. Nos, úgy látom, hogy az emberek értik. Értik azt, hogy mindaz, ami történik, a számukra lehetőségeket tartogat. Én úgy látom, hogy a munkavállaló látja azt, hogy majd alacsonyabb kulccsal fog adózni, és ezért több embert alkalmazhat, mint tette ezt a megelőző években. Bátrabban tervez, és a terveinek nagyobb az íve. A mezőgazdasági vállalkozó is érti, hogy a földjét meg fogjuk védeni. És azt is érezheti, hogy Magyarország számít a munkájára. Érezhető, hogy Magyarországnak az általa termelt egészséges élelmiszerre van szüksége, és nem pedig az importból idehozott mindenfajta fertőzött, szennyezett és alacsony minőségű importra. Úgy látom, hogy a nyugdíjasok is értik, a városban élő nyugdíjasok is értik, hogy senkit sem hagyunk az út szélén. Nem engedjük, hogy a rezsi fölemészze a teljes nyugdíjukat. És kétségkívül a gazdasági helyzet nehéz, de a példátlanul magas közüzemi díjak emelkedésének korlátot lehet, korlátot is fogunk szabni. Azt gondolom, hogy a várandós kismamák is nyugodtak lehetnek, nem próbálja helyettük senki sem eldönteni azt, hogy mi jó neki és a gyermekének. Hogy az-e a jó, ha minél hamarabb visszamegy dolgozni, vagy van lehetősége arra is, hogy otthon maradjon. Ezért a mostani két év helyett vissza fogjuk állítani a korábbi 3 éves gyesnek a rendszerét, hogy ő maga dönthesse el, hogy mikor, hogyan, miképpen akar visszatérni a munka világába, vagy éppen azzal akarja szolgálni a családját és a hazát is, hogy lelkileg és testileg egészséges embereket nevel, minél hosszabb ideig teheti, annál inkább mindannyiunk közös gyarapodására. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, összességében tehát azt tudom mondani önöknek, hogy a munkát éppen csak elkezdtük. Amit kellő szerénységgel elmondhatok, az az, hogy leütöttük az első útjelző oszlopot. Az első 100 nap munkájának eredményeképpen létrejött egy biztos pont. Erre a biztos pontra állva most mindenki megkezdheti a maga saját világának átépítését. És ezekből a saját személyes erőfeszítésekből, külön-külön megvalósuló személyes hozzájárulásokból épül majd föl a valóságos Magyarország, amely nem olyan, mint amit magunk körül látunk, hanem olyan, mint amilyennek a szívünkben a képét őrizzük. Visszatérve az utópiákra. A választáson hatalmas tömeg mondott nemet mindenfajta utópikus víziókra. Úgy gondolom, hogy szemükben egy kemény munkával, de elérhető, valóságos és gyarapodó Magyarország megteremtésének a célja söpörte el a hamis illúziókat. Itt azonban van egy kérdés, amivel őszintén számot kell vetnünk. Az utópia ugye magyarul nem létező helyet jelent. Ennek ellentéte a realitás, a hely, ami viszont létezik. Az ezzel való szembenézés, a hely, a valóságosan létező élettel való szembenézés azonban nehéz. Magyarországon ma különösen nehéz. Ezt én is tudom. Nehéz, mert a realitás, a létező világ, az gyakran lehangoló, kiábrándító, sőt elkeserítő. Ezért a realitás pontos leírása és felfedése, az nem elegendő az utópiák csábításával szemben. Hiszen olyan sokan vannak Magyarországon, akik az elkeserítő realitás súlyának hordozása elől inkább a nem létező helyek, az utópiák, az illúzió világába menekülnek. Ők is tudják, hogy ez önbecsapás, de ez még mindig könnyebb számukra, mint a realitásokkal való szembenézés. Ebből pedig az következik, tisztelt professzor urak és hölgyek, hogy a mi politikánknak éppen ezért nem pusztán az a feladata, hogy szembesítse a magyar népet a mesztelen realitásokkal. A mi politikánk jóval, de jóval több ennél. Nekünk a realitás kevés. Mi nem érjük be az adott világ kereteivel. Mi nem csak a realitást, mi a valóságot is akarjuk. És a valóságban az adott, a már létező világon túl ott van az ember is. A maga kultúrájával, erkölcsével, neveltetésével, hitével, akaratával és terveivel. Az ember nem csak úgy, ahogy éppen van, hanem úgy, ahogy lehetne. És ez több, ez jóval több, mint realitás. Ez az, amit én valóságnak nevezek. A mi politikánknak tehát az utópiák kiseprűzésén túl az is feladata, hogy kinyissa a teret a valóság számára. És így képessé váljunk arra, hogy ne csak elhordozzuk a realitással, a való világgal való szembesülés terhét, de át is keretezzük azt. Vagyis középtávon átformáljuk, kijavítsuk, jobbá tegyük a mai nap realitását, a világot, amelyben ma élünk. Ha nincs remény az átalakításra, akkor a realitás nem kell, és milliók számára marad az utópia. Az első 100 nappal én személyesen éppen arról akartam meggyőzni mindenkit Magyarországon, hogy van remény, akarat és képesség Magyarország átalakítására, átépítésére és megújítására. Azt is mondhatnám, éljen a valóság. És végezetül, tisztelt hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy megköszönjem azt a sok munkát, elszántságot, józan mértéktartást és bölcs belátást, amelyel az emberek, vagyis önök ebben a rendkívül sűrű időszakban segítették a kormány munkáját, és amellyel segítették a kormányon keresztül saját hazájukat is.